Kedves hallgatóim, miután áttekintettük a II. János Pál hosszú pápasága alatt az ő szellemiségét tükröző, ám nem általa, hanem a tanítóhivatal által közreadott fontosabb dokumentumokat, térjünk vissza a Szent Atya saját tanító megnyilatkozásaihoz. Pontifikátusa alatt 14 enciklika, 15 apostoli buzdítás, számtalan apostoli levél, üzenet, általános kihallgatásokon vagy apostoli útjai idején elmondott beszéd, a nyilvánosságnak szóló nyilatkozat született. Ezek közül néhányról már beszéltünk, ám érdemes szólnunk még néhány, zömében az 1980-as években született tanító megnyilvánulásáról, valamint azt követően a pápasága utolsó harmadában kiadott három nagy jelentőségű körleveléről. A tárgyalásra érdemes dokumentumok sorában az első még 1980-ban közzétett Dives in Misericordia, irgalomban gazdag Isten kezdetű, másodiknak kiadott körlevele, amely egy teológiai program és egy teológiai trilógia középső darabjaként az irgalmas Istenről fejtette ki a keresztény tanítás főelemeit. A gondolatmenet kiinduló pontja itt is, mint első Redemptor Hominis kezdetű körlevelében, az az Atya irgalmát kinyilatkoztató Krisztus. Isten irgalma csak úgy, mint jósága, szeretete és igazságossága határtalan és minden értelmet meghalad, korunk embere pedig különösen is értetlenül áll ezen irgalom előtt. Pedig ez az irgalom ott van az Új és Új Szövetség kinyilatkoztatásában, mint üzenet, ismeret és felszólítás a teremtmény számára, ez az irgalom válik kézzelfoghatóvá húsvét misztériumában. Ám Isten irgalmának értése és követése idővel elhomályosult, és különösen a mai világban adja át a helyet az igazságtalanságnak, az irgalmatlanságnak, a bűnuralmának, pedig az ebből kivezető úton az ember csak az irgalmas Istenre támaszkodhat. Korunkban az egyház alapvető küldetése tehát, hogy az irgalom üzenetével forduljon a világ felé, a szeretet, a bűnbánat, a megbocsátás eszközeit kívánja imádságos és missziós lelkülettel minden jó akaratú embernek. A következő évben, 1981-ben a témát tárgyaló püspöki szinódust követően adta közre a Szent Atya Familiaris Consortio, családi közösség kezdetű apostoli buzdítását, amelyet az egyik legfontosabb életünket meghatározó közösség a család témájának szentelt. Már ekkora, a 80-as évek elején világos volt, hogy a családok jó részének élete, a család, mint Isten által akart és megszentelt intézmény válságban van, támadások keresztüzében áll. Pedig a család az emberi élet bölcsője, olyan szeretett közösség, amely Isten szeretetéből táplálkozva a szerelemben, a házasságban, az utódok vállalásában és nevelésében annak az emberi személynek a kiteljesedése, aki Isten képmása, akivel a Teremtő egykor örök szövetségre lépett. A család Isten szándéka szerint szeretett közösség, felbonthatatlan kapcsolatok szövedéke férfi és nő, szülők és gyermekek között, egyben az élet továbbadásának művei, a legnemesebb erkölcsi hely és minőség földi életünkben. Az ember a családban, a házastársi, szülői, gyermeki kapcsolat kötelékében tudja a leginkább kibontakoztatni azt a szeretetet, amelyet a Teremtő ajándékaként kapott, még akkor is, ha ez a szeretet csak vízfénye annak a szeretetnek, amely Isten felől árad feléje. Ez a szeretet teszi a családot a nevelés színterévé, ettől válik a család a társadalom első és eleven sejtjévé építőkövévé. De a család valahol része az egyház, mint közösség misztériumának is, a hit, a másokért való felelősség, az evangelizáció és az imádság otthona, ideális keret a szeretet Krisztusi parancsának megélésére, amelyet az egyháznak minden időben hirdetnie, óvnia, védelmeznie kell. Ez pedig a Szent Atya szerint komoly lelkipásztori feladatokat ró egyházára és minden hívő emberre, különösen a modern idők viszonyai között. Így alapvető feladat a házasság és a családok életét egyfajta lelki-szellemi családterápia keretében nyomon követni, konfliktusai megoldására segíteni. Olyan konfliktusokra, mint a hűség és a tisztaság megőrzése, a nemi kapcsolat komolyan vétele, a szerelem és a szeretet méltóságának megőrzése, a kapcsolati válságok csillapítása, különös tekintettel a csak polgári házasságokra, a válás jelenségére, a csonka széthulló családokra, az elvált és újraházasodottakra és azoknak a gondjaira, akik valamilyen okból magányosan család nélkül élik az életüket, hiszen nem pusztán Isten akaratának teljesítése, de az ember jövője is múlik a családok jelenén és jövőjén. Püspöki színódus szolgáltatta az alkalmat arra, hogy II. János Pál 1984-ben közreadja Kiengesztelődés és bűnbánat címet viselő apostoli buzdítását. Ez a dokumentum a Szent Atya szándéka szerint nem más, mint a bűnbánat és a megbékélés iskolája, annak az útnak a követése, amelyet Krisztus mutatott övéinek. Hiszen ő volt az, aki megváltó áldozata révén kieszközölte értünk és nekünk az Istennel való kiengesztelődést, hogy egyháza és népe az ő példáját követve a megbánásban le tudja tenni bűnei terhét. A Szent Atya szerint ugyanis itt válik világossá, hogy a kiengesztelődésben helyreálló szeretet erősebb a bűnnél, pedig a bűn misztériuma maga hatalmas teher. A bűn valójában az Istennel szembeni engedetlenség és bizalmatlanság, amely kiterjed az egész világra, személyes és közösségi bűnök egész rendszerre lévén uralkodik felettünk. Hatalma pedig abban is megmutatkozik, hogy idővel a bűn iránti érzéket is kioltja bennünk, lelkiismeretünket számolja fel, végképp eltérít az Isten felé vezető útról. Erre pedig csak a radikális megtérés, a bűnbánat, az Istennek és az embertársnak való kiengesztelődés lehet orvosság. Ezt kell az egyháznak hirdetnie, a megbocsátás szentségében kínálnia mindenki számára, aki lelki terhei letételének útjára, az Istennel való megbékélés ösvényére akar és tud lépni. Ugyancsak színhódusi előzmények után jelent meg 1988-ban II. János Pál Christi Fidelis Laici, Krisztus hívő laikusoknak kezdetű apostoli buzdítása, a II. Vatikáni zsinat szellemében fogan tanítás arról, hogy mi is a laikusok, világi hívők szerepe és rendeltetése az egyháznak, Isten népének életében. Ez a téma nagy nyomatékkal szerepelt már a zsinat vitáiban is, ahol sürgetően merült fel az egyház korábbi klerikalizmusának felszámolására, a laikusok fokozott bevonására vonatkozó igény. Ennek megfelelően a Szent Atya a dokumentum bevezetőjében megfogalmazta azt, hogy a szekularizáció hatásának ellensúlyozásaképpen az egyháznak, a hitéletnek, a liturgikus szolgálatnak közelebb kell kerülnie az emberekhez. Ugyanakkor nem új kívánság ez, hiszen a hívők egyetemes papságának elve arra serkent, hogy Isten népe a maga egészében kapcsolódjon be egyháza életébe, nyerjen számára alkalmas feladatokat. A hit karizmái mindenki számára adottak, a tanúság, tétel és a missziós küldetés nem pusztán a papi renden lévők, hanem a teljes közösség minden egyes hívő küldetésének szerves része. Ennek megfelelően vannak, lehetnek olyan liturgikus szolgálatok, amelyeknek meg kell nyílniuk a laikusok előtt, akiknek sajátos küldetése a plébániák életében való részesedés, az evangelizálás, a társadalmi, politikai és kulturális életben az evangéliumi üzenet képviselete. A laikusoknak így nemük, koruk, képességeik szerint alkalmas feladatokat kell kapniuk, nem helyettesítve vagy átvéve azokat a funkciókat, szerepeket, amelyek a szent renden lévők a klerikusok sajátos küldetéséhez, karizmájához tartoznak. Az egyház papjainak pedig feladata megfelelően képezni, irányítani és vezetni a laikusokat az egyház életében való tevékeny részvételre, ügyelve arra, hogy kiki megtalálja maga helyét, feladatát a hívő közösségben, amelynek klerikus és laikus tagjai jó együttműködése közepette végezhetik eredményesen Isten és ember szolgálatukat. Második János Pál pápának egész pontifikátusa alatt különösen is szívügye volt a világ evangelizálásának és újra evangelizálásának programja. Ennek szellemében adta közre 1990-ben Redemptoris misszió, az üdvözítő missziója kezdetű, a hit modern világunkban való hirdetését szorgalmazó körlevelét. A pápa szerint maga a missziós munka Krisztus földi működésével vette kezdetét, aki példát is adott követői számára az örömhír üzenetének hirdetéséhez. A misszionáló Krisztus az üdvösség üzenetét hozta közénk, az egyháznak pedig nem szűnő feladata, hogy ezt az üdvösséget felajánlja mindenkor, mindenhol és mindenkinek. Ez az üzenet Isten országáról szól, eredményes hirdetésében pedig az egyház, a hívő közösség a Szent Lélek támogatására támaszkodhat. Maga a missziós munka sem térben, sem időben nem ismer határokat, célja azoknak a megszólítása, akik még nem hallottak Krisztusról, Istenről, de az is, hogy hitükben megerősítse, vagy Istenhez visszavezesse azokat, akik hátat fordítottak neki. A missziós munka kezdete pedig a tanúságtétel, a megtérés, a tanítás, új hívő közösségek életre támasztása, a hit beépítése a modern kultúrába, eleven párbeszéd a más hiten meggyőződésen lévőkkel. A missziós munka fő hatóereje a szeretet, eszközei az egyház missziós intézményei, a missziós munkára kiképzett klerikusok és laikusok, fő hajtóereje a soha nem évülő krisztusi parancs: menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet. Ugyancsak szinódusi előzményekre tekintett vissza a Szent Atya 1992-ben közzétett Pastores dabo vobis, pásztorokat adok nektek kezdetű, a papi hivatásról és a papképzésről közre adott apostoli buzdítása. A feladat sürgető volt, hiszen a zsinat után kibontakozott a papi lét válsága, és annak igénye, hogy a modern kor kívánalmai szerinti képzésben részesüljenek mindazok, akik az oltárszolgálatát vállalják. Bevezetőben a Szent Atya számba vette a papi élet nehézségeit. Szólt a hívás és a hivatás szépségéről, a pap lelki életének és az egyházban elfoglalt helyének sajátosságairól. Mindezek fényében fejtette ki tanítását a papi szolgálatra készülők kiválasztásáról, képzésük intézményi kereteiről és azokról, püspökökről, lelkivezetőkről, teológiai tanárokról, akiknek feladata egy új papi nemzedék felnevelése, eleven hitének naprakész tudással való összekapcsolása. Ám ugyanakkor szólt arról is, hogy a szenteléssel, a szentrend felvételével a képzés nem érhet véget. A jó pap holtig tanul mondás szellemében a papi hivatás folyamatos karbantartása elengedhetetlen feladat. Kényszeríti erre az egyház és a világ állapota is. Ez lehet az ellenszere, hogy sokan bizonyuljanak gyengének a hivatásban és a szolgálatban, sőt annak is, hogy a papi hivatás ismét vonzóvá váljon, vagy az maradjon az Isten szolgálatára vállalkozni akaró fiatalok számára. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk végére értünk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.